A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel.
Indítsd jól a napod egy Chase Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében.
Ez reklám volt, jó volt.
A podcast támogatója a Proplan. Állatorvosok és táplálkozási szakértők által kifejlesztett teljes értékű szuper prémium eledel. Kutyusod hosszú távú egészségének megőrzése érdekében minőségi összetevőkből. Legyen kedvenced kicsi vagy nagy, idős vagy fiatal, megtalálod neki a megfelelőt a speciális igényekre fejlesztett, változatos ízekben elérhető Proplan eledelek között. Szeretettel köszöntöm a Dogs Podcast nézőit és hallgatóit, én Gerhát Petra vagyok. Mitől lesz jó egy tenyésztő? Erre az egyszerűnek tűnő kérdésre keressük a választ vendégeimmel, Koros Gáborral, a Magyar Kennel Klub elnökével, dr. Túróci Juliannával, szaporodásbiológussal, a Budafoki Állatgyógyászati Központ kisállatgyógyász szakállatorvosával, illetve dr. Márton Kingával, állatvédelmi szakállatorvossal, a Nestlé Purina Magyarország állatorvosával. Sziasztok! Gábor, tőled kérdeznék először, mert ugye a MEOS elnökeként talán az összes tenyésztővel te vagy leginkább kapcsolatban az országban. Hogyan válik valaki kutyatenyésztővé Magyarországon ma? Mik ennek a szabályai és a feltételei?
Hát ez egy hosszú történet. Alapvetően 120 évre nyúlik vissza. Kezdjük ott, hogy ugye maga a világ fajta tiszta kutyatenyésztését 120 évvel ezelőtt összeszervezve Magyarország az egyik alapító tagja a Világszövetségnek. Ami alapvetően ténykérdés a mai napig, hogy ugye ez egy világot átszövő társadalmi szervezet, minden nemzetnek a saját törvényeinek és a saját alkotmányának megfelelő formában jönnek létre ezek a szervezetek. Egy társállattenyésztésről van szó, amit a történelem folyamán egy nagyon kellemetlen és furcsa szituációban egyszer szólt bele az állam és szabályozta. Ez a II. Világháborúban maga a Hitler időszakában volt, amikor hadi célra próbálták irányítani egy társállatnak a tenyésztését, konkrétan a német juhászt hadi kiképzésre. Ez ellen a valószínűleg ez a történelmi múlt és tények véget. Van a különböző jogszabályalkotóknak is egy ilyen rossz érzése ezzel kapcsolatban. Másrészt ugye nem győzöm hangsúlyozni, hogy a mi világszervezetünk, meg a Magyar Kennel Klub is, az Ebtenyésztők Országos Egyesülete egy társadalmi szervezet, ami egy hobbi állatot, egy társállatnak a tenyésztését fogja össze. Ez nagyon fontos szó, hogy fogja össze és irányítja, de nem tudja szabályozni. Mi semmilyen típusú törvény által felhatalmazott ellenőrzési vagy jogszabály alkotói státusszal nem rendelkezünk. Alapvetően ezáltal mi a nemzetközi szabályrendszert, a nemzetközi szervezetünknek, az FC-nek a szabályrendszerét, és az általunk alkotott és alapszabályban rögzített szabályokat próbáljuk betartani. Magyarországon egy hosszadalmas, több tízes éves harca, mi harcunk a szövetségünkben, amikor próbálunk valamilyen típusú hatást vagy példát gyakorolni itt a fajta tiszta kutya tenyésztésnek a kritériumjának a megalkotására. Most addig, amíg egy törvény ezt nem szabályozza, addig mi csak saját irányításunk alapján tudunk hatni a hozzánk csatlakozó emberekre. Akik nem csatlakoznak hozzánk, azokra nincs ráhatásunk. Ma Magyarországon, ugye a Magyar Reptenyésztők Országos Egyesületnek a szövetsége fogja össze a nemzetközi rendszerben a törzskönyvezést és a fajtatiszta kutyáknak a tenyésztését, szakmai bírálatát, kiállítási bírálatát és ezekhez kapcsolódó nagyon sok változatos sporttevékenységet a nemzetközi szabályrendszer szerint. Ahhoz, hogy tenyésztő, és akkor rátérve a kérdésre, ahhoz, hogy tenyésztővé váljon valaki, egyszer csatlakoznia kell a mi szövetségünkhöz, annak az alapszabályát, tenyésztési szabályzatát meg kell ismernie. És
be kell tartania.
És be kell tartania, ez teljesen egyértelmű. Alapvetően valamelyik típusú fajta gondozó szervezetünkhöz kell belépnie tagnak, akinek ugye megvannak a fajtára vonatkozó tenyésztési előírásai. És ahhoz, hogy a nemzetközi szervezetünkben kiváltsa a kennel nevet, ez ugye egy a jelenlegi 200, több mint 200 ország tagja ennek a világszövetségnek, és nemzetközileg levédett kennel nevek vannak, mi csak ezt az FCI felé közvetítjük, és amikor ő visszaigazolta, az a tenyésztő onnantól használhatja azt a kennel nevét egy életen keresztül. Ennek a legfontosabb és legalapabb kritériuma, hogy egy darab minősített tenyészállattal, ivarérett tenyészállattal kell rendelkeznie, ráadásul nőivaróval, annak, aki megigényli a világszervezettől ezt a kennel nevet. Nagyon-nagyon régen, ahogy említettem, dolgozunk ezen, hogy mi szeretnénk ezt valamilyen képzéshez kötni.
Azért az állattenyésztés az egy sokkal bonyolultabb és nagyobb rálátást igénylő dolog, mint sem a szomszéde egy darab nőivarú tenyészállattal ezt elkezdhesse. Nem, Julianna, szaporodás biológusként azért biztos, hogy sokkal nagyobb rálátásod van neked is erre az ügyre.
Hát azért azt szögezzük le, hogy pusztán azért, mert egy kutyának kölykei születnek, attól az még nem lesz tenyészállat. Tehát ott azért nagyon komoly feltételeknek kell megfelelni, ugye mindenféle kiállítási eredményeket, egyebeket kell neki begyűjtenie ahhoz, hogy egyáltalán tenyésztésbe vehető legyen. Ugye ezt a fajta szövetségek, ahogy az elnök úr is mondta, eléggé leszabályozzák. És hát sajnos Magyarországon, illetve hát Európa keletebbi részén azért még mindig elég jelentős probléma az, hogy pusztán azért születik egy állatnak kölyke, mert annyira édes és annyira cuki, és a szomszéd is mondta, hogy szeretne belőle egyet, illetve a gazdi úgy gondolja, hogy az a a legoptimálisabb útja a kutyus fenntartásának, hogyha megtartanak egy kölyköt az alomból, de hát ezzel gyakorlatilag csak a kóborkutyák számát szaporítjuk, mert ez így ilyen formán nem egy tenyésztési módszer, illetve nem egy tenyésztési munka.
És a tenyésztők mellett nagyon nagy számban jelen vannak Magyarországon szaporítók is, akik ugye a mindenféle egészségügyi szűrővizsgálat nélkül szaporítják a tenyész egyedeiket.
Hát, ha nagyon szigorúan veszük, akkor amit az előbb elmondtam, az is szaporítás, mert az nem tenyészállatot, vagy nem egészséges hobbi állatot hoz létre, hanem egy alom kis kutyát, aminek aztán a sorsa eléggé kérdéses, mert vagy kerül neki gazdi, vagy nem. Ha nem kerül neki gazdi, vagy azt esetleg utána beadja a menhelyre, akkor csak a saját problémáinkat növeljük.
Éppen az előző podcast adásban beszélgettünk arról, hogy milyen sokrétű genetikai betegséget képesek átörökíteni még a tenyésztők, tenyész egyedei is az utódaikra, hogyha nem figyelnek oda arra, hogy a megfelelő példányokat párosítsák egymással. Egy picit, hogyha abba be tudnál minket avatni, hogy hogyan is zajlik egy ilyen pozitív irányú szelekció a tenyésztési szempontból, akár kutyáknál, akár egyéb állatoknál. Mire érdemes figyelni, hogy érdemes párosítani őket?
Hát azért elég nagy különbség van a kettelésből tartott kutyáknak a tenyésztése és az ipari felhasználásra szánt szarvasmarháknak, vagy bármilyen más haszonállatnak a tenyésztése között. Kutyánál nyilván társállatról van szó, tehát nem csak kizárólag az a lényeges, hogy néz ki, hanem milyen az idegrendszere, milyen betegségektől mentes. És hát ugye genetikai szempontból arra azért gondolni kell, hogy minden egyes, idézőjelben mondom a beavatkozás, minden egyes beavatkozása a tenyésztési vonalba, az számos más esetleg olyan géneknek a manifesztálódását eredményezi, amire tulajdonképpen a gazdi nem is számított. Ugye itt azért a genetikának vannak olyan rejtelmei, amik nem feltétlenül jelennek meg fenotípusosan, tehát nem látszik a kutyán kívülről, hogy ő hordozó, viszont ha egy szerencsétlen párosztatással egy másik recesszív gént hordozó egyeddel keveredik, akkor az utódokban már megjelenhetnek ezek a problémák.
Állatorvos segítségét kérik ehhez a tenyésztő, Kinga? Hogyan zajlik ez te, mint állatorvos? Sőt, főleg, mint az állatok jólétével foglalkozó állatorvos, hogy látod ezt, hogy ez meg tud valósulni ténylegesen?
Egy valódi, magára valamit adó tenyésztő esetében természetesen igen, hiszen ők jó kapcsolatban vannak a saját ellátó állatorvosukkal, és mind az állat jólétre, mind a megfelelő táplálásra, a szűrővizsgálatok elvégzésére, az alomnak az ápolására, illetve a megfelelő időben végzett vakcinázásra nagyon odafigyelnek. Sajnos nekem van praktizáló állatorvosként ellenkező tapasztalatom is, de ugye állatorvosként is, meg állatvédelmi szakállatorvosként is mindig az a feladatunk, hogy minél szélesebb körben segítsünk ismeretterjesztéssel, illetve egyéb feladatokkal, tehát segítsük a tenyésztőket, hogy minél egészségesebb állatokat tudjanak úgymond létrehozni. Nyilván ez a mi oldalunk, és a másik oldalhoz nyilván ők is kellenek, hogy legyen egy befogadó képesség, mi igyekszünk. Mindig azt szoktuk mondani állatorvosként, hogy szerencsére 26 éve van egy nagyon szigorú, az Európai Unióban egyedülállóan szigorú állatvédelmi törvényünk, ami azért elég pontosan meghatározza, hogy mi egy állattartónak a feladata, és ebben bizony a szaporításról, illetve hát ugye, ha úgy nézzük, akkor tenyésztésről is van szó, nem csak a tartásról, illetve az adott állatfa igényeinek az ismeretéről. Én mindig azt tapasztalom, hogy amikor probléma van, az abból szokott adódni, hogy nem ismeri az illető magát tenyésztőnek gondoló ember, ugye nyilván nem az igazi tenyésztőről beszélünk, hanem a problémásról, az igényeket, és nem tudja, hogy azokat hogyan tudná jól kielégíteni. Ez az egyik. A másik, hogy amit még sokszor tapasztalunk, hogy a küllem sokkal fontosabb a beltartalomnál egyes fajták esetében, ugye főleg a divatos fajták esetében, és esetleg olyan színkombinációkat raknak össze, amikkel bizonyos betegségek gyakrabban fordulnak elő. Ahogy Juli is mondta, nem biztos, hogy ez elsőre kiderül. Lehet, hogy csak hosszú távon, de vannak olyan fajták, amelyikekben még egyelőre nem tudjuk bizonyítani, hogy a színhez van köze, de nagyon gyakran találkozunk ugyanazokkal a problémákkal.
Nálunk, mint fajta tiszta kutyatenyésztés, ezek nagyon-nagyon le vannak szűkítve. Ez az úgynevezett design dog és design színek, ezt a elmúlt 10-20 év hozta elő. Ezek a színek, és akkor most nem nevezek meg konkrét színeket, mert ugye számtalannal találkozunk az interneten, ezek gyakorlatilag a egy-egy fajta, egy 100 éves francia bulldog fajtában olyan neves tenyésztők és olyan emberek, akik értettek ehhez, azok fektették le a standardjét, ezek a színek mind ki vannak zárva. Ezeket a maga a fajta tiszta kütyötenyésztés nem preferálja, mert feltételezzük azt, hogy ezek a színkombinációk különböző olyan genetikai nehézségeket okoznak a háttérben, és most ezt óvatosan mondtam ki, mert én ugye nem vagyok olyan szakember, most már nem csak feltételezik, nagyon soknál bizonyított is.
Nagyon bólogattok itt az asztal túloldalán. Mi történik akkor, hogyha ezek az egyedek nem kerülnek ki a tenyésztésből? Nem is a hivatalos tenyésztői vonalnál, hanem mondjuk a szaporítás során, és hát azért a kutyák nagy része az nem tenyésztett törzskönyvezett egyed Magyarországon sem, meg világszerte sem. Tehát hatalmas, tömegű, nem megfelelő színű állat lehet, ami bizonyos betegségeket tovább örökít, vagy abban elpusztul.
A szín az csak egy dolog, azt én azért ragadtam ki, mert a magyar ember, nyilván nem csak a magyar, de olyan, hogy az extrát szeretné. Minél extrább kell neki, minél extrémebb kinézetű, minél egyedibb, ami másnak nincsen, és ezeket az egyedeket, ezeket olyan kombinációkkal hozzák létre, amik nem véletlenül nem engedélyezettek. Ugye, ha már Gábor pont a francia boldogot említette, ugye ott bizonyos színek ki vannak zárva, viszont a másik tenyésztőszervezet, vagy a tenyésztőszervezeten kívüli tagok direkt azért, mert ezeket a kiskutyákat jóval drágábban tudják eladni, direkt készítenek más színkombinációkat, ami egyébként egy másik kutyafajtánál elfogadott színkombináció. Vagy mondjuk említhetnénk a tacskót is, ugye ott egyrészt a miniaturizálás, ami egy ilyen hobbi lett, úgymond, már szinte minden fajtánál, de ugye azon kívül pedig az extra színek, biztos láttál már te is ilyen mindenféle pöttyös, foltos, kockás, stb. Kutyát. Ezeknek a színkombinációknak sajnos van olyan letális változata, ami teljesen süket, teljesen vak kutyát eredményez. Nyilván, hogyha betű szerint vesszük az állatvédelmi jogszabályokat, akkor őt nem lehetne tovább tenyészteni. De biztos lesz olyan illető, aki ezt megpróbálja, egészen egyszerűen a haszonszerzésből, ugye ez a legfontosabb különbség egy tenyésztő és egy bármilyen szaporító között, hogy a szaporító csak és kizárólag a saját használ, saját anyagi haszonszerzése miatt szaporít, és nem érdekli, hogy a kutya milyen állapotban, milyen egészségügyi körülmények között, stb. De említhetnénk más problémákat is, ugye számtalan allergiás, valódi allergiás, tehát tényleg diagnosztizált, nem csak rámondott allergiás állatot nem vesznek ki a tenyésztésből. És az allergiára való hajlam is tud öröklődni.
Milyen problémát okozhat, és hány generáción keresztül okozhat problémát, hogyha nem megfelelő párosításból lesz egy alom?
Hát abban az esetben, hogyha ez viszonylag fiatalon kiderül, tehát kölyökkorban vagy fiatal felnőtt korban, akkor nyilván ezeket az állatokat kiveszik a tenyésztésből. A probléma az akkor van, amikor valami olyan genetikai hajlam öröklődik, egyes fajtákban például a daganatos betegségre való hajlam, ami azért csak a középső generáció vagy idősebb korban megjelenő probléma, és mire egyáltalán a probléma felmerül, addigra már megszülettek az utódok, sőt, akár az utódoknak az utóda is. Ugye gondoljunk arra, hogy a kutya-macska fajban azért a generációváltás jóval gyorsabb, mint az embernél. Tehát egy 6 éves kutyának már bőven lehetnek unokái, még a saját tenyész életét, tenyész életkorát még nem fejezte be.
Mennyi ideig tenyészthető egy átlag kutya? Vannak szélsőségek ebben, hogy bizonyos fajták csak alig 10 évig, mások akár életük végéig, ami lehet 16-8-20 év is, Gábor?
De maga az egész fajtatiszta kutyatenyésztési rendszer, ugye fajta gondozó kezekbe vannak adva, gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ugye egy fajtát vagy egy fajta csoportot tömörítő tenyésztők és egyesületek szabályozzák ezeket a kérdéseket. Itt azért van némi, lehet átlagszámot mondani, az átlagszám az másfél éves kor és 8 éves kor közötti kutya az, amiről tenyész korról beszélünk, viszont ebben azért vannak specifikus fajtára jellemző, itt testméret befolyásolja általában. Saját fajtámból indulok ki, Commodore például 18 hónapos kor előtt nem foghatjuk tenyésztésben. Még egy kisebb testű kutyafajtát, mondjuk egy tacskó 15-ös hónapos korban lehet tenyésztésbe fogni. Erről az időskori, ott pedig általános ez a 8 éves kor, ha valamilyen típusú genetikai értéket szeretnénk megmenteni, akkor egy tenyésztési bizottságok szokták ezt szakemberek engedélyezni, mondjuk egy 8 évestől idősebb kankutyától, hogy utódot lehessen fogni. És ez körülbelül, de az átlagot, ahogy mondtam, ez másfél év és 8 éves kor közé tehető.
És ez egy etikai határ ez a 8 év, vagy ez jogszabály bárhol?
Egyik sem. Azt mondja, hanem ez egy tenyésztési szabályzat, amit mi minden egyes fajtára specifikusan a szakemberek megalkotnak. Mi a Magyarországon és a világban a 9 magyar fajtáért felelünk. Abban jóval nagyobb beleszólásunk van, abban van is egy nagyon nagy előrelépés, és egy egyedi dolog a világban, sehol máshol nincs ilyen. A magyar állam ez pozitív oldalról, nem szabályozás oldalról emelte ki, hanem ugye a hungarikumok közé emelte a 9 magyar kutyafajtát, és ezzel segítve, és egy picit segítve az irányításban és a genetikai vizsgálatokban és a kutatásokban valamilyen típusú felügyeletet biztosít nekünk. A 9 magyar kutyafajtában ezeket a ajánlásokat, például egy ilyen egyszerűt, hogy tenyésztésbe vételi kor, a világ felé mi tükrözzük.
És vannak ugye, akik 8 éves korban sem veszik ki a tenyésztésből az egyes példányokat. Egy túl idős kutya szaporodása hozhat plusz betegségeket, genetikai problémákat?
Ugye azt azért érdemes leszögezni, hogy élettanilag a kutyáknak a szaporodás biológiai képessége, vagy szaporodó képessége az gyakorlatilag szinte az élet végéig fennmarad. Ugye nyilván bizonyos határok között, tehát mondjuk, hogyha élettanilag azt mondjuk, hogy a petefészek működés, vagy a spermatermelés az megmarad egész élete folyamán, nincs a főemlősökre jellemző menopauzás időszak, azért nyilván egy nagyon időskorú egyed már fizikailag nem képes arra, hogy sem memhesüljön, sem pedig az, hogy utódot hozzon létre kankutyaként. De azért egy 10-11 éves szukával vagy kankutyával lehetséges utódot létrehozni. Nem is feltétlenül okoz az kifejezetten problémát a szülőknek, a szülőpárnak, sem a nőival, sem a hímivar oldaláról. Általában akkor szokott ez jelentkezni, ahogy az elnök úr is mondta, hogy akkor döbben rá a tenyésztő, hogy hát az összes kiskutyán túladott, és nincs olyan, amit megtartson magának tenyésztésre, és akkor szoktak ezek az időskorú, vagy hát 8 év fölötti egyedekkel, akkor szoktak almokat létrehozni. Tehát azért az ritka, hogy ez lenne a tenyésztési terv, a vágyott tenyésztési terv, hogy mondjuk egy 10-11 éves kutya még szüljön egy normális tenyésztőnél.
Én inkább a szaporítókra gondoltam, bár talán náluk nem is él meg 10-11 évet egy tenyész állat, mert hogy ott nyilván nem az a feltételezésem, hogy azért sokkal intenzívebben vemhesednek a szaporító kutyai, és nem várják ki azt az időszakot, nincsen regenerációs időszak két alom között, és sokkal hamarabb, hát nagyon csúnya szó, de hogy elhasználódnak a kutyáik.
Igen, tehát egy szaporító telepről kikerülő kutya, mentett kutya, az jó pár évvel idősebbnek néz ki, mind élettanilag, mind pedig küllem szempontjából, mint egy azonos korú, de jól tartott egyet. Nyilván ezeket lezsarolják, egy csomó olyan egészségügyi problémával küzdenek, amivel egyébként nem kellene, hogy küzdjenek, tehát az egy egészen más messzevezető kérdés, amit alapvetően az állatvédelmi törvény az, ami szabályoz, tehát ott azért tenyésztéstől nem beszélhetünk.
Akkor ez a 8 év inkább egy állatjóléti döntés, hogy van egy határ, amit megfogtatok.
Így van, ennek a logikája különben az, és teljesen a doktornőnek elfogadom az érvét, mert ahogy én is említettem, mondjuk, hogy meg szeretnénk egy erdélyi kopót menteni, és 11 évesen találunk egy kant, akkor természetesen és egészségügyileg jó állapotban van, vagy egy idős szukát, akkor a tenyésztési tanács erre ad engedélyt, mert génmegőrzésben teszünk. Alapvetően ugye, mivel a szövetségünk és az egyesületeink hatósági jogkörrel nem rendelkeznek, és ezek nem jogszabályok, hanem csak szabályok, ugye ezek közé próbáljuk ezt beszorítani, hogy mondjuk az a tenyésztő, akinek még nincs akkora tapasztalata, az valamilyen típusú irányvonalat kapjon. Természetesen ugye a szabad kéz egy engedély által már a szakember tanácsát kérve megvan. Én egy nagyon alapvető problémának látom, de úgy gondolom, hogy azért egy a távlatban egy világos út kezd ki világosodni, mert az Európai Uniói kezdeményezéssel készül egy jogszabály egy újra megerősített tenyésztői és szaporítókat bekategorizáló jogszabály. Erre a magyar kormány is, ez már egészen alsó szintre hozzánk is lejutott, mint véleményezés. Ugye alapvető probléma, itt többször elhangzik, hogy tenyésztő és szaporító. Ebbe egy nagyon nehéz éles vonalat húzni, hogy kit nevezünk szaporítónak, kit nevezünk, milyen szakmai érvek, milyen tartási funkciók, milyen érvek alapján határozzuk ezt meg. Ez a jogszabály ebben próbál határt húzni. Ugye, ha tisztánlátás véget, Magyarországon a jelenlegi adatok alapján közel 3 millió kutya él a háztartásokban és az emberek mellett. Nem pontos szám ez, mert még ugye az a típusú csiprendszer adattárunk se teljesen hajszál pontos. Na most a mi adatbázisunk szerint, mint fajta tiszta kutya és törzskönyvezet 4 generációig ellenőrzött tenyésztő, mi általunk tenyésztőnek regisztráltnál született kutya, jelenleg 200 ezer él Magyarországon. Itt az arányok nagyon nagyok, úgyhogy mi egy tükre vagyunk bízunk benne, hogy tükre vagyunk a felelős állattartásnak és a szabályozásnak, de ehhez nagyon kevés segítséget kapunk a törvényi háttér által, és ezáltal valószínűleg azért a mi, nem bántva senkit, de a mi bizonyítványaink, vagy a mi minősítésünk, hogy tenyésztő, amögé bújva is beszivárog, úgymond szaporító vagy felelőtlen állattartó ember. Mi ezt napi szinten küzdünk, de itt az arányok nagyon-nagyon szélsőségek. 200 ezer kutyáról beszélünk, amit mi tükörnek adunk a világnak, viszont 3 millió él Magyarországon. Ezt kellene valahogy, és ez nem csak magyar probléma, ez ugye nemzetközi probléma, a legutóbbi nemzetközi közgyűlésünkön minden országból bekérték az adatokat, és nagyon-nagyon kevés ország az, a legmagasabb a skandinávoknál, körülbelül ott majdnem eléri az 50%-ot a regisztrált fajta tiszta kutya létszám az országban, és ezt próbálja az Unió valahogy, meg az ország is, akár állatvédelmi, akár állattenyésztési oldalról egy kategóriát húzni benne, hogy próbáljuk meg azt elkülöníteni, hogy ki a tenyésztő és ki a szaporító.
Egy fél mondat erejéig már szóba került, hogy nem csak a tenyészpároknak a minősége és egészsége, hanem a tartási körülmények, a táplálás is rendkívül fontos annak érdekében, hogy aztán egészséges utódok szülessenek. És itt a legtöbben szerintem arra gondolnak, hogy hát a kölyköket nagyon jó minőségű táppal etetik, de hogy nem itt kezdődik a dolog, hanem generációkkal ezelőtt, hogyha jól tudom, igaz?
Így van, igen. Kezdjük ott, hogy eleve egy szuka vagy egy kankutyának ahhoz, hogy megfelelő minőségű örökítő anyagot tudjon úgymond előállítani, illetve hogy ideális körülmények között vemhesülhessen, és a vemhesség megmaradjon, és a kiskutyák jól fejlődjenek, ahhoz olyan állapotban kell lennie a szervezetének, hogy ez nem csak a táplálás, hanem a tartáson is múlik, és ugye itt is nagyon sokszor már csak ezen is észre lehet venni, hogyha, ahogy Gábor is mondta, hogy beszivárognak olyan tenyésztőnek kinéző, de nem annyira tenyésztők, hogy nagyon sok ilyen mindent is jobban tudó állattartó van, aki mondjuk ezekre nem ügyel annyira. Tehát nem veszi figyelembe, hogy ott az a szukakutya egy vemhességet épít, akkor máshogy kellene táplálni, nem figyel arra, hogy a kiskutyákat hogy kezdi mellé táplálni, milyen minőségű, milyen beltartalmú eledele, nem ügyel arra, hogy amikor ő tőle az alomból elkerülnek a kiskutyák, akkor az mondjuk ne essen egybe a vakcinázással, vagy ne azonnal abban az egy hétben mondjuk váltson eledelt is például, mert ennek lehetnek hosszú távú egészségügyi következményei. Ez az egyik. A másik, hogy egy vemhesség, egy szoptatás, egy alom felnevelése után, vagy akár egy fedező kannál, hogyha nagyon sokszor fedez, akkor kell egy ahogy már te is mondtad, egy regenerációs idő, ami alatt ugye olyan táplálékot, esetleg kiegészítőket kell adni számára, amivel tudja regenerálni a saját szervezetét. Ezért is fontos a megfelelő minőségű táplálás, illetve emellett az egészségügyi szűrések is. Ugye itt nem csak arra gondolok, hogy az örökletes betegségek, hanem a parazitológiai szűrések, a rendszeres állatorvosi vizsgálat, az, hogy mondjuk időben kiderüljön, hogyha van egy valamilyen lappangó betegsége az állatnak, és mondjuk ne akkor, amikor már vemhesítve van, és akkor kiderül, hogy hoppá, van valami komoly probléma, és akkor erre esetleg rámegy az alom, vagy nem egészséges kiskutyák születnek. De nagyon sok része van ennek a dolognak, és hát természetesen, ami a mi szempontunkból, állatorvosok szempontjából fontos lenne, hogy egy jó tenyésztőnek tudnia kellene, vagy tudnia kell átadni azokat az alapismereteket a vásárlóinak, tehát a leendő kutya gazdiknak, amivel egészségesen tudják tartani a tőlük vásárolt kedvencet, és ebbe bizony a tartás is, a táplálás is bele tartozik. Erre azért nagyon sok esetben van példa, hogy nagyon jól meg tudják szűrni a leendő gazdikat. Van olyan is, vannak ilyen kis túlkapások is, hogy mint egy ilyen rögtönítélő bíróság, így előírják az adásvételi szerződés, hogy mit és hogyan, tehát azért az inkább hadd legyen a mi feladatunk. Természetesen, hogyha ha megkérdeznek minket, akkor szívesen segítünk abban, hogy mi az, amit kérjen a leendő vásárlótól, meg mi az, amit hát nem kéne előírni, mert azt majd inkább majd mi elmondjuk. Tehát vannak ilyenek is, viszont nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy nem kapnak megfelelő információt a leendő kutya tulajdonosok, és sokszor azért, mert esetleg nincs a tenyésztőnek sem, vagy nem olyan mentalitású, hogy ő ott okosítsa gazdikat, vagy mondjuk esetleg őnek is nincs rendelkezésre álló olyan tudásanyag, amit könnyen át tud adni. Mi ebben egyébként igyekszünk segíteni a velünk kapcsolatban álló tenyésztőket, és hát reméljük, hogy ez fog tudni még fejlődni, meg haladni előre ez a programunk. És hát ugye a másik vége, ha már az idős kutyák szóba kerültek, ugye lehet, hogy egy kutya tudna élete végéig szaporodni, viszont azért 7-8 éves korában már számos olyan probléma felmerülhet, amit ugyan lehet táplálással befolyásolni, de ilyen folyamatosan előre haladó probléma, ami nem biztos, hogy a számára kellemessé teszi azt, hogy szaporodjon, tehát erre is oda kell figyelni.
Mit gondoltok, mi vár a magyar tenyésztőkre a jövőben, a Magyarországon tenyésztett kutyafajtákra? Lehet, hogy eljutunk odáig országszinten az edukációban, hogy abból a 200 ezer regisztrált és törzskönyvezett kutyából arányaiban sokkal magasabb szám lesz az összes kutyához képest?
Hát ez egy rózsaszín jövőkép. A mi szövetségünk ezen dolgozik, hogy szeretnénk azt elérni, hogy ugye minél több regisztrált és ellenőrzött tenyésztőnél ellenőrzött regisztrált kutyakölyök szülessen, állatorvosi segítséggel és az állatorvosokkal való együttműködéssel, és akkor itt még ugye felmerült a táplálás, és ma már Magyarországon azok a gyártók, de akár hazai, de külföldi gyártók is, ugye a takarmányipar az olyan szinten áll a hobbi állattenyésztésben is, hogy ezen nem kell agyalnia egy tenyésztőnek vagy egy tartónak, de akár a laikusnak sem, amikor az első kutyakölyköt megveszi, mert olyan segítséget kap akár a kereskedőktől, állatorvosoktól, tápgyártóktól.
És az állatorvosok itt az asztalnál mit gondolnak, lesz-e valaha esély arra, hogy a magyarországi kutyák zöme egészséges legyen?
Ezt azért borzasztó nehéz megjósolni, illetve hát valószínű erre a válasz, hogy rendkívül szomorú nem, mert egyrészt a környezeti hatások olyan mértékben befolyásolják az ő életfunkcióikat, mint az embereknél, tehát egy csomó olyan új genetikai mutáció, gén probléma, bármi, ami ugye rejtetten csak amikor már klinikai kórképként manifestálódik, akkor jelentkezik. Tehát ezt nem lehet előre látni, hogy mondjuk egy valamilyen bifoszfonát, vagy bármilyen biszfenol terhelés az hosszú távon milyen hatásokat vált ki élettanilag, és hát ugye ezek körülöttünk vannak, tehát még hogyha valaki nagyon távoli helyen tenyészt komondort, akkor is azért a széllel, az uralkodó széljárással, a talajvízzel bármilyen módon, de odajuthat és bekerülhet az állatok szervezetébe. Tehát teljes mértékben azt mondani, hogy tuti biztos, hogy 10 év múlva itt csak kizárólag egészséges állatok lesznek, ezt így biztos, hogy nem lehet kijelenteni. Ugye itt egymás mellett halad mindig a tudomány, az új betegségeknek, az új szűrővizsgálatoknak a kifejlesztése, felismerése, és az ezeknek hát tulajdonképpen alapot adó élettani folyamatok.
Jó hírt is mondjuk, mert ezek tudományos ténykérdések, amiket hallottunk, ezek ellen csak maximum harcolnunk, meg tennünk, próbálunk. Egy 5 éves genetikai vizsgálat soron vagyunk túl a 9 magyar fajtánkkal, az Agrárminisztérium segítségével. Nagyon sok tudományos munka és genetikai vizsgálat zajlott le. Ezek a vizsgálatok különböző betegségek terheltségi szintjét is vizsgálta a 9 magyar fajtánknál. Természetesen találtunk egyedeket, amik különböző problémákkal jelentkeznek, de most nagy általánosságban mondva, kijelenthető a Magyar Kennel Klub részéről és a magyar fajtákat tenyésztők részéről, hogy a 9 magyar fajta egyetlen egy ismert genetikai kutyára vonatkozó genetikai betegséggel nem terhelt. Felfedezhető, de nem terhelt. Ez egy nagyon jó hír, hogy a 9 magyar kutyafajtánk egy egészséges kutyafajta.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk ide a stúdióba. Köszönöm a nézők és a hallgatók figyelmét, és hogyha tetszett a podcast, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Hogyha pedig értesülnétek a következő részekről, akkor a csengő ikonnal kérhettek értesítést. Köszönöm szépen Kóros Gábornak, dr. Túróci Juliannának és dr. Márton Kingának, hogy itt voltak velem. Sziasztok!
Köszönjük.
Köszönjük szépen!
Ennek az epizódnak vége. Hallgasd meg a reklámot is.
Miért választom a Proplánt a kutyám számára? Futóként ő a motiváció. A kitartása végtelen. Ezért magas minőségű eledellel táplálom, hogy a legjobb formában maradjon. Proplán. Gazdiknak különleges kedvencekkel. Keresse az állateledel áruházakban.
Ez reklám volt. Jó volt. A műsor a Béton partnere.